Kedves hallgatóink! Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A november 1-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most az október 25-ére és a november 1-ére dátumozott szám 58 oldalán lévő 54 cikkből válogatunk. A 15. oldalon olvassuk, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház Ararát teremtésvédelmi munkaágának szervezésében közösségi gyógy- és fűszernövénykert ültetést tartottak október 1-én délután az Evangélikus Szakkollégium diákjai, tanárai és munkatársai. A 25. oldalon mondja Bácskai Károly, hogy nemhogy forradalmár nem volt Luther, de a szó mai értelmével vett reformációt sem tervezett. József Ratzinger, a konzervatív szigoráról ismert bíboros, a későbbi 16. Benedek pápa szerint Luthert folyamatosan az Isten kérdés izgatta, ez volt a szenvedélye, és ez volt a szenvedése, és kísérte végig egész életútját, hogyan találhatok az irgalmas Istenre. A szívébe hatolt ez a kérdés, erre alapozta egész teológiai útkeresését és belső harcait. Számára a teológia nem tudományos feladat volt, hanem önmagát akarta megtalálni benne. Istent kereste mindvégig. A hittani kongregáció egykori prefektusának, Ratzingernek igaza van. A 26. oldalon Megyeri János szobrászművésznél jártunk, cím alatt mondja a szobrászművész, hogy a 95 tételt épp kiszolgáló Luther Márton szobra úgy született, hogy a reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából a Péceli Önkormányzat egy nagy kiállítást szervezett, és én ezzel a szoborral járultam hozzá. Olvasom a Bibliát, hívő embernek tartom magam, akinek nincs egyházi kötődése. Luther 1517-ben 34 éves volt az akkori, elszánt karakán embert szerettem volna megjeleníteni. A református szobra közel két évig vigyázza a műhelyének egyik bejáratát, abban bízom, hogy mint minden eddigi alkotásomnak, ennek is meg lesz a végleges helye. Egyelőre a Luther szobor még keresi a gazdáját. A 39. oldalon írja Hajdú Tibor. A tavaszi karantén idején Sipos Ilona intézmény vezető indítványára, de önkéntesen vállalták 15-ön, hogy 10 hétre beköltöznek az evangélikus szeretet otthonba. Miért volt erre szükség? Középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékokkal élő ellátottaink, 54 fő, akkor 16-tól 69 éves korig nagy veszélynek vannak kitéve a járvány miatt. Belgyógyászati problémákkal és sok más betegséggel is küzdenek, a legveszélyeztetettebb csoporthoz tartoznak. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus hetilapot olvassuk, a 12 oldalon 47 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy 1950 nyarán hurcolták el a magyarországi szerzeteseket a kolostoraikból. A kommunista államhatalom ezzel a lépéssel is igyekezett a legnagyobb ellenségét, a katolikus egyházat megtörni hazánkban. Katonai tiszteletadás mellett leplezték le gróf Teleki Pál bronzszobrát a Szent Rókus templom előtti téren. Lezsák Sándor emlékeztetett, hogy Teleki Pál azt kérte, hogy merjünk magyarok lenni. Az országgyűlés elnöke ennek nyomán úgy fogalmazott, merjünk Teleki Pálról beszélni. Török Csaba írja, hogy a hegyi beszéd az evangéliumi törvény átadásának elején a mester világosan rámutatott, ha mindig mindent odakint szeretnénk megváltoztatni, kudarcra vagyunk ítélve. A legnagyobb és legfontosabb változásnak idebent kell megkezdődnie. Az ő szemében a törvény megtartása épp ezért nem az, ha nem követek el a külső rendjében bűnt, hanem hogyha a gondolkodásmódom, az érzületem belsőleg átalakul. Ez a boldogság kulcsa. A második oldalon olvassuk, hogy Ternyák Csaba egri érsek október 22-én leleplezte és megáldotta Szent II. János Pál szobrát a diósgyőri templomkertben. Ternyák érsek elmondta, nagy örömmel tölti el, hogy az önkormányzat a templommal szemben álló teret II. János Pál pápáról nevezte el. Ennek nyomán fogalmazódott meg az igény, hogy egy műalkotás emelkedjen a közelben, így került ez a szobor ide, Miskolc város örömére. A harmadik oldalon olvassuk, hogy életének 80. áldozó papságának 25. évében, október 25-én hajnalban a 23. János szeretett otthonba visszaadta lelkét teremtőjének Bolberic Pál, Széchenyi díjas római katolikus pap, teológus egyetemi tanár. A negyedik oldalon olvassuk, hogy az Isten anya iránti tisztelet kiterjed a többi üdvözültre is. Az ősegyház először a vértanúk tiszteletéig jutott el. Az egyházatyák méltatták az érdemeiket, és közben járásukat kérték. Keleten már a második században, nyugaton pedig a harmadikban megülték a vértanúk emlékezetét, és sírjuk mellett gyűltek össze az Eucharisztia megünneplésére. Később templomokat is emeltek a sírjuk fölé. A boldog és a szent jelző azonban csak az 5. század óta használatos. Az első időkben a tisztelet csak a nép körében terjedt el, de a 6. századtól kezdve már a püspöki jóváhagyás is szokássá vált. A 10. századtól kezdve azután nyugaton a pápa jóváhagyására is kellett a szentek tiszt, pápa jóváhagyása is kellett a szentek tiszteletének gyakorlása. Eleinte a hívő nép közfelkiáltással nyilvánította szennek a kiemelkedő példaképeket. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük a 30 oldalon, plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 29 cikket találunk. Felkészültek a gépi lélegeztetésre a nyíregyházi sóstói szivárvány idősek otthonában. Erre egy miniszteri rendelet miatt volt szükség, amely előírja, hogy a 200 főnél nagyobb szociális és egészségügyi intézményekbe biztosítani kell a lélegeztetés lehetőségét. Vári Zoltán mondja, hogy két lélegeztető gépünk van, nem arról van szó, hogy hosszú távon helyben kellene megoldanunk az esetlegesen lélegeztetésre szoruló lakóink ellátását. Ez átmeneti szükségmegoldás lehet, hiszen a koronavírus fertőzés miatt, főleg időseknél hirtelen, akár 20 perc alatt is kialakulhat légzési elégtelenség. Ilyen esetben egy lélegeztetőgép nagy segítség lehet addig, amíg megérkezik a mentő. Két lélegeztetőgépet kaptunk állami forrásból, ezek képesek az invazív és a non-invazív lélegeztetésre is, azaz szájon át levezetett csövön keresztül lélegeztetésre és oxigén maszkon keresztülire is. A miniszteri utasítás szerint nekünk az egyszerűbb non-invazív lélegeztetésre kell felkészülnünk. A hetedik oldalon olvassuk, hogy Jézus földi küldetésének egyik legfontosabb része a tanítások voltak. Mindig élénk érdeklődés kísérte szavait, amelyek a templomban, zsinagógákban vagy a szabad ég alatt nagy sokaság előtt hangzottak el. Beszédei méltán váltották ki az emberek ámulatát, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. Sőt, egyik megnyilatkozása után a főpapok szolgái nem merték őt előállítani, mert a szavai olyan hatással voltak rájuk. A 9. oldalon olvassuk, hogy kezdeményezővé és derűssé szeretné tenni a református egyházat Fekete Károly. A tiszántúli református egyházkerület püspöke, aki a kerülete egyetlen püspökjelöltje a következő 6 évre, a párbeszéd és a konzenzusos megoldások híve, így szívesen enyhítene az egyházban kialakult feszült viszonyokon is. Az egyházvezető szerint többet várunk a pénztől, mint amit az jelent, miközben az anyagi javak nem oldják meg a lelki szükségleteinket. A 15. oldalon olvassuk, hogy az ember szeretné elkerülni a nehézségeket, és megkérmélné a szeretteit is a problémáktól és a konfliktusoktól. De nem lehet. Aki Krisztus követi, az sem kerülheti el a szenvedéseket, mert azok hozzátartoznak az úthoz. Jó, ha felkészülünk erre. Gyermekeinknek is szükségünk van akadályokra és csalódásokra. Megtanulják kibírni azokat, hogy felnőttként képesek legyenek megbirkózni a nehéz helyzetekkel. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket a 12 oldalon, és a 24 oldalas műsor mellékleten 33 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy a katolikus Caritas az elmúlt 6 évben több mint 2000 vaskályhát adott át a rászorulóknak, tudva, hogy milyen nagy segítséget jelent számukra a nehéz téli hónapok átvészelésében, ha a fűtést meg tudják oldani. A Caritas 2014-ben indította el a Kandalló programot. Először tűzifát adtunk a rászorulóknak, aztán kiderült, hogy sok helyen kályha sincsen, így avval kell kezdeni, mondta Zagyvari Járd. A harmadik oldalon olvassuk, hogy egyházi személyeket tüntettek ki nemzeti ünnepünk alkalmából. Magyar Érdemrend középkereszt kitüntetésben részesült, a rendszerváltoztatásban betöltött jelentős szerepe, valamint az első szabadon választott magyar kormány minisztereként végzett munkája elismeréseként Szabó Tamás közgazdász, a Mária Rádió és a Mária Út Egyesület elnöke. Marton Zsolt, Váci megyés püspök, átadta Migazi Kristóf bécsi érsekről és Váci püspökről elnevezett díjakat október 20-án. Idén Kucsák Gábor könyvkötő mester, a Váci Polgár című havilap szerkesztője is átvehette ezt az elismerést. A 4. oldalon írja Stankó Attila, hogy Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy sokan megbotránkoznak majd, elárulják és gyűlölni fogják egymást. Sok hamis proféta támad, és sokakat félrevezetnek. Mivel megsokasodik a gonoszság, sokak szeretete ki fog hűlni, de aki kitart mindvégig, az üdvözül. A Mértékadó című műsor melléklet második oldalán olvassuk, hogy Terence Hill filmszínész a vallásos neveltetését az édesapjának köszönhette, aki hívő katolikusként gyakran Assisi Szent Ferenc virágos kertjéből intézgetett a gyermekeinek. Elmondta, hogy az édesapja gyermekkorában egy könyvet olvasott neki Szent Ferencről, most ő a példaképem. Azóta vagyok hívő. Nem sokszor beszélek erről, mert a hit számomra értékes és rendkívül személyes dolog. Sok éve gyakorlom az isteni irgalmasság tiszteletét. A filmjeiben mindig a jó győz, a rossz pedig elnyeri a büntetését. Nem hal meg senki, nincs véresen komoly erőszak, csak karikatúraszerű bunyók, és hiányzik a filmjeiből a durva beszéd. Kedves hallgatóink! A november 1-ére dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária besnyőn az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva, ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.